testvérek, ugye ez a három égő gyertya azt üzeni, hogy Adventnak a harmadik vasárnapja van most. Advent, adventi időszak. Valamikor sok száz évvel ezelőtt egyik katolikus pápa gondolta azt ki, hogy milyen jó lesz, hogyha a karácsony megelőző négy vasárnap, az a adventnek a időszaka lesz, és ez az időszak segíti a karácsonyra való felkészülést, az Isten fiának a várására való felkészülést a hívőknek az életében. Így aztán meg is maradt ez a gyakorlat minden mai napig, hogy a karácsonyt megelőző négy vasárnap az az adventi időszak. Azon gondolkodtam el, biztos ti is sokszor, hogy mit is várunk mi adventkor egyébként. Mert ugye olyat várni, ami már megtörtént, hát annak nem sok értelme van, az úgy elég nagy botorság. Várni az Isten fiának a megszületését, aki már megszületett, ez sok értelme nincsen szerintem. De azért tudunk mi a Szentírásból olyat, ami Jézus Krisztussal kapcsolatos, hogy várjuk őt, az ő visszajövetelét. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy amikor ez a derék pápa kitalálta ezt az adventi időszakot, eszébe nem jutott neki a Jézus második visszajövetelének a várása, a karácsony, a karácsonyi időszak, a karácsonyra való felkészülés volt az ő gondolatában, az ő szemei előtt. Pedig hát, ugye az Úr Jézus már eljött erre a földre, megszületett emberként, azt várni már nem kell. Ez nincs értelme. Meg kell emlékezni. De az emlékezésnél sokkal fontosabb feladatként jelöli meg a Szentírás az ő visszajövetelének a várását. És az van, hogy egy amerikai prédikátornak az egyik szolgálatában hallottam, azt fogalmaztam meg, és én szerintem teljesen igaza van, hogy a mai hívők egyszerűen törölték a gondolataikból Jézus Krisztus visszajövetelének a várását. Nem befolyásolja a hívőknek a mi életünket az, hogy várjuk az Úr Jézusnak a megérkezését, várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét. És ez nem jó. Ez nem jó, mert Istennek az volt mindig is az akarata napjainkban is, hogy úgy éljük az életünket, hogy várjuk az Isten fiát, az Úr Jézust visszajönni, nem megszületni, hanem visszajönni, mint királyoknak királyát, mint uraknak az urát. Rengeteg ilyen felszólítást, az Úr Jézus sok-sok példázatban beszél erről, teszi föl a kérdést, hogy készen vagytok-e az ő eljövetelére. Feladatunk az, hogy készen legyünk, de az ördög, a világ, a rohanás, ahogy hallottuk az imaórán is, mind-mind arra van, hogy kitörölje a mi gondolatainkból azt az igazságot, hogy Jézus visszajön. Na hát, ezen az adventi harmadik vasárnap foglalkozzunk így az Úr Jézusnak az eljöveteleivel, az elsővel is, meg a másodikkal is, és ehhez a második Zsoltárt szeretném most segítségül hívni. A második Zsoltárt olvassuk el, és ez alapján szeretném Isten igéjét hirdetni. Így szól tehát a második Zsoltár. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiam már tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasveszővel, szétszúzod, mint a cserépedényt. Azért, ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja. De mind boldog, aki hozzá menekül. Köszönjük neked, Urunk, a második Zsoltárt, köszönjük ezeket az igéket, és szeretnénk, hogyha tanítanál most bennünket ezen keresztül is, és készítenél a te visszajöveteletre bennünket. Amen. Ahogy készültem erre az ige hirdetésre, olvastam ezt a második Zsoltárt, egy furcsa gondolat jutott eszembe, vagy jött elében. Arra gondoltam, hogy milyen sok hang vesz bennünket körül. Milyen sok hang az, amit úgy egy nap hallunk a környezetünkben. Ugye így van. Nem tudom, van-e olyan pillanata az életnek, hogy ne hallanánk valamit. Hát talán az éjszaka csöndjében, de még akkor is tud egy-egy kutya ugatni. Vagy éppen kocsi zörögni. Ugye vannak olyan hangok, amik rendkívül bosszantóak, idegesítőek, fárasztóak. Például amikor felugat a szomszéd kutyája, vagy éppen a sajátunk éjszaka, és nem tudok aludni tőle, hát az nem igazán jó az olyan hang. Volt nekem fiatal koromban egy barátom, akit rettentő módon idegesített a kakasnak a kukorékolása. De komolyan, meg tudod zavarodni, hogyha kakast hallod kukorékolni. Szóval vannak ilyen idegesítő, fárasztó, bántó hangok környezetünkben is. Hallunk sok-sokféle beszédet, káromkodást, panaszkodást, zsörtölődést, nyűgösködést, bántó beszédet. Aztán vannak ugye olyan hangok, amik félelmet keltenek, félelmet gerjesztenek. Elég csak a híreket hallani, meg beszélgetését az embereknek, meg. De nagyon sok ilyen van. Vannak örömteli hangok is, amiket jó hallani. Egy-egy jó igehirdetés, jó gondolat, Isten igéjét, egy Isten dicsőítő éneket egy hívőnek jó hallani. Persze nem akkor mondjuk, amikor aludni szeretnék. Már nem biztos, hogy olyan nagyon örülnék neki akkor. De miért jutott ez nekem, ez a Zsoltár kapcsán eszembe? Miért erről gondoltam erre a sok-sok hangra? Azért, testvérek, mert hogyha végigolvassuk ezt a Zsoltárt figyelmesen, elcsendesedünk fölötte, akkor azt látjuk, pontosabban azt halljuk, hogy ebből a Zsoltárból is különféle hangok szólalnak meg. Különféle hangok jönnek hozzá. Egész pontosan halljuk a lázadó embernek, a lázadó emberiségnek a hangjait. De halljuk az Atyának a hangját is ebből a Zsoltárból, meg halljuk az Isten fiának is a hangját, és halljuk még a Szentléleknek is a hangját ebből a Zsoltárból. Na majd mindjárt az igehirdetés vége fele, ha térjünk majd erre is ki. Beszéljünk egy picit erről a Zsoltárról, és annak az üzenetéről. Ugye ez egy olyan Zsoltár, ami nagyon egyértelműen egy profétikus Zsoltár, előre mutat. Majd valamikor a jövőben, amikor leírták ezt a Zsoltárt, fognak beteljesedni sok minden, fog beteljesedni valakiben, valakin ennek a Zsoltárnak az üzenete. De ez a Zsoltár is olyan, hogy akkor, amikor íródott, akkor is volt üzenete, akkor is volt funkciója. Ugye tudjuk azt, hogy van 150 Zsoltár a Szentírásban, különböző üzeneteket hordoznak ezek a Zsoltárok, és van egy olyan üzenetcsoport, amit úgy szoktak hívni, hogy a király Zsoltárok. 11 ilyen Király Zsoltár találunk a Zsoltárok között. Ezek úgymond egy ilyen önálló csoportot jelentenek, és azért hívják őket Király Zsoltároknak, mert a földi királyokról, vagy a körd földi királyokhoz szólnak ezek a zsoltárok. Találunk a zsoltár, ez a Király Zsoltárok között koronázási zsoltárokat, amiket egy-egy királynak a beiktatásakor mondtak el, használtak azon a szertartáson vagy ceremónián. Vannak a királyért mondott imádságok, vagy olyan imádság, amit a király mond el, még egy királyi esküvőről is van zsoltár. Tehát ezek ilyen királyi zsoltárok, és ez a második zsoltár is egy ilyen királyi zsoltár. Egy koron, mint a koronázási alkalmakor, tehát a király beiktatásakor, felkenetésekor mondtak el, használtak. És ez a zsoltár arról, ez a zsoltár az Isten választott királyáról, a felkentről, és annak a hatalmáról szól. És az ennek arról szól ez a zsoltár, hogy amikor a királyt megkoronázzák Izraelben, Isten akarata szerint, akkor a környező népek ezt nem veszik jó néven. A környező népeknek a királyai, azok ez ellen tesznek, lázadnak, meg akarják ezt a királyi uralmat dönteni, nem akarnak semmiféleképpen ennek a királynak, Izrael királyának az uralma alatt élni, de ez a próbálkozásuk, ez a lázadásuk, ez az összeesküvésük, mert itt tulajdonképpen összeesküvésről van szó, hisz miért tombolnak a népek, terveznek hiába valóságot a nemzetek, ugye itt egységbe kerülnek, mert van egy közös ellenség, maga az Istennek a felkentje, az Istennek a választottja, és a közös ellenség mindig valamiféle egységet tud formálni az embereknek az életébe, még azoknál is, akik egyébként függetlenek egymástól. Így össze akarnak esküdni, meg akarják ezt a uralmat dönteni, nem akarnak ennek a hatalma alatt élni. De ez a próbálkozásuk teljesen reménytelen, mert a király, a felkent az Úrtól kapta az ő hatalmát. És az egyetlen helyes magatartás, a zsoltár szerint, a zsoltáros szerint, Isten szerint, az, hogyha meghódolnak a király előtt, meghódolnak az Isten választottja előtt. És ezt a zsoltárt mondták sokszor ezeken az alkalmakon. De ahogy említettem, ez egy profétikus zsoltár, ami előre mutat, és bennünket most ez sokkal inkább is érdekel, ez a profétikus jellege ennek a zsoltárnak. Ez egy olyan zsoltár, ami majd a jövőben fog beterjesedni valakiben, valaki által, valakin keresztül, akit az Úr küld ebbe a világba. Az újszövetségi szentírás teljesen egyértelműen az Úr Jézus Krisztusban látja ezt a zsoltárt beteljesedni. Az a felkent, akiről itt olvasunk a második zsoltárban, az újszövetségi kijelentés szerint teljesen egyértelmű, hogy nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Az apostolok cselekedeteiben két helyen találunk említést, idézetet ebből a második zsoltárból. Az egyik ilyen igehely, apostolok cselekedete 4. fejezet, az a szakasz, biztos emlékeztek rá, amikor a gyülekezet imádkozik. Így olvassuk, hogy te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által. Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Ugye nem nehéz ebben az imádságban felismerni a második zsoltárt. Teljesen egyértelmű, hogy a második zsoltárt idézik, és a második zsoltár felkentjében az Úr Jézus Krisztus látják. Ez a rövid kis imádság, amit feljegyzésre került, három dolgot azonosít. Az első dolog, hogy azonosítja ennek a Zsoltárnak a szerzőjét, az emberi szerzőjét, aki által a Szentlélek adta ezt a Zsoltárt. Ugye, hogyha megnézitek a második Zsoltárt, akkor ott nincs ez feljegyezve, de teljesen egyértelműen mondja, hogy Dávid király volt az, aki által az Úr adta ezt a Zsoltárt. A második dolog, amit azonosít az imádság, hogy ki a felkent. Ki az a felkent, akiről szó van a második Zsoltárban, ez pedig nem más, mondják, mint a te szent szolgád Jézus, akit te felkentél. És a harmadik dolog, amit azonosít, még azonosítja a földi királyokat is, ezek pedig nem más, mint Heródes és Poncius Pilátus, aki fellázad a felkent ellen, akik nem fogadják el azt, hogy ő az Istentől jött Messiás. A másik igehely az apostolok cselekedetében, ahol idézet van a második Zsoltárból, az pedig apostolok cselekedete 13. fejezet. Ottan Pál apostolnak egy prédikációját olvashatunk, amit a pizidiai Antiókiában mond el, és amikor rátér az Úr Jézusra, akkor az innen vett idézettel bizonyítja, hogy Jézus Krisztus, az Úr Jézus, az Istennek a messiása, ezt így mondja, ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. És még a zsidókhoz írt levélben is találunk utalást, idézetet a második Zsoltárból. Az első idézet, az első fejezet 5. verse. Az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Ugye ezt akkor mondja el a szerző, azt mondja az Isten lelke, amikor az bizonyítja, hogy az Úr Jézus nagyobb az angyaloknál, hiszen ő Istentől való, Istentől származik, nem Istennek a teremtménye. És az 5. fejezet 5. versében pedig, ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Tehát nagyon egyértelműen látjuk azt, hogy itt a második Zsoltár felkentjét, az új szövetségi szentírás teljesen egyértelműen az Úr Jézusra azonosítja, és azt mondja, hogy ez a profécia Jézus Krisztusban teljesedett be, vagy teljesedik be. Igen, de fel lehet tenni itt egy kérdést. Ugye itt arról van szó ebben a Zsoltárban, arról beszél, hogy az Istennek a felkentje az diadalmasan uralkodik. Istennek a felkentjét nem lehet legyőzni. Azért, mert az ő ereje, az ő hatalma, az ő elhivatása, az ő szolgálata, az Istentől való, magától, az Úrtól való, tőle kapta a hatalmat, és ezért, mint olyan, diadalmasan uralkodik a földnek a királyai fölött, a földnek a nemzetei fölött, ő maga legyőzhetetlen. Hát hogy teljesedett be ez Jézus Krisztusban? Hiszen ugye azt látjuk, hogy összefogtak ellene Poncius Pilátus és Heródes, a földnek a királyai, föllázadnak ellene, és tulajdonképpen halálra ítélik, és kivégzik őt a kereszten, meg kell neki halnia. Hogyan teljesedik be ez a Zsoltár az Úr Jézus Krisztusban? Jó azt tudnunk, hogy abban az időben, amikor az Úr Jézus születik, akkor Izrael állama messze menően nem egy önálló állam, hanem római fogság, római elnyomás alatt él, tehát a római birodalomnak a része abban az időben Izrael, ők uralkodnak fölötte. Ugye volt ilyen olyan időszak Izraelnek az életében, amikor elpusztítják őket, legyőzik őket, ugye először jönnek az asszírok, és az északi királyságot győzik le, és hurcolják el az embereket, deportálják Asszíriába. Ugye ők nem is jönnek vissza onnan. Később, 150 évvel később meg a babiloniai birodalom az, amelyik legyőzi a déli királyságot, és hurcolja el, és vannak ott 70 éves fogságban Izraelnek a fiai, miután visszajöhetnek majd országukba. Mi a rómaiak nem ezt a módszert követték, mint a korai elődeik, az asszírok meg a babiloniaiak. Ők elfoglalták Izraelnek a földjét, nem hurcolták őket sehova, megmaradhattak az ő lakóhelyükön, de nem voltak önálló ország. Ami azt jelentette, hogy a római törvények voltak rájuk nézve kötelezőek, a rómaiaknak kellett nekik adót fizetniük, a rómaiak szabták meg azt, hogy hogyan kell nekik az életüket élni. Hát ezt ugye igazándiból egyetlen nemzet sem szeret ilyen elnyomás alatt élni, senki sem szereti azt, hogyha egy külső ország mondja meg neki, hogy hogyan kell élnie, mindenki szeret önálló lenni. Arra, hogy legyőzzék ezt a római igát, a római birodalmat, arra nem volt esélyük emberileg nézve. De hát amiképpen nem volt esélyük arra se nézve, hogy Egyiptomból megszabaduljanak a fáraó uralma alól, mint elnyomott rabszolga nép, és mégis megtörtént, mégis volt rá lehetőség Istennél. Ami embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges, és ahogy lehetséges volt az, hogy az egyiptomi fogságból megszabaduljanak. Ahogy lehetséges volt az, hogy Babilóniából visszatérhessenek szülőföldükre. Ugyanúgy lehetséges lehetett az is, hogy megszabaduljanak a római birodalomnak az elnyomása alól, és ebben a megoldást az Istennek a messiásában látták. Egy olyan politikai vezetőben, egy olyan valakiben, aki a népnek az élére áll, és kicseplőzi onnan a római birodalomnak a katonáit, és visszaállítja az országot Izraelnek. Ezt várták a zsidók a messiástól. Ugye látták, ismerték az ószövetségi proféciákat, tudták, hogy Isten fog majd küldeni egy embert, és ebben az időben már nagyon-nagyon várták ennek a valakinek az eljövetelét. És ugye a tanítványok fölismerték az Úr Jézusban a messiást, de igazából még azt lehet mondani, hogy az ő küldetését, az ő szolgálatát nem nagyon értették meg eleinte. Akkor, amikor ott vannak a hegyen, hogy az Úr Jézus visszatérjen az Atya dicsőségében, az ő feltámadása után, még akkor is azt a kérdést teszik föl neki, hogy Uram, hát nem ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek. Tehát még most is ezt a politikai hatalmat, ezt a politikai vezetést várják tőle. Ugye jogos volt egyébként ez a váradalom, hogy ismerték az ószövetségi proféciákat, és az a nagyon érdekes és úgy első ránézésre kissé ellentmondásos, hogy kétféle messiási arc rajzolódik ki az ószövetségi proféciákban. Az egyik ilyen messiási arc, az a szenvedő messiásnak a képe. Ezt a messiást hívták egyébként a zsidó tanítók József fiának. Ez a messiás az, aki szenved a népért, a nép bűnei miatt, és talán az egyik legszebb profécia, ami a szenvedő messiásról szól, az az Ézsaiás könyvének 53. fejezetében olvasható. Mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amivel gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez a szenvedő messiásnak a képe, Ézsaiás proféciája alapján, a népéért, a nép bűneiért szenvedő messiás. A másik messiási kép, az pedig a dicsőséges messiás. Az a messiás, aki politikai hatalmat gyakorol, aki az elnyomókat kiűzi, aki uralkodik a népek és a nemzetek fölött, mint például az itt lévő, előttünk lévő második Zsoltár, az tipikusan egy dicsőséges, uralkodó messiásnak a képét rajzolja meg. Ez a két dolog azért ellentmond egymásnak, nem? Tehát az, akit megölnek, akit elpusztítanak, aki szenved, és az, aki uralkodik a népek fölött. Ez mintha olyan ellentmondásos lenne, és mindig az a kérdés, hogy hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani. Hát, emberi logikával nézve, kétféle megoldás van. Az egyik megoldás az, hogy két messiás. Az egyik egy szenvedő messiás, másik a dicsőséges messiás. A zsidó rabbik mind a mai napig ezt tartják, ezt várják. A másik megoldás, ez az új szövetségnek a határozott válasza, és a mi egyértelmű hitünk, hogy egy messiás van, de annak két eljövetele. Mind a két eljövetelnek megvan a maga célja, a maga feladata. Először eljön az a messiás úgy, mint aki szenved. Aki meghal a mi bűneinkért, aki felmegy a keresztre. Az első eljövetelnek a célja tehát az Istentől való bűnbocsánatnak a megszerzése. Az Istennel való kiengesztelés. Az üdvösségnek, az örök életnek a megszerzése számunkra, hogy mindazok, akik hitre jutnak az Úr Jézus Krisztusban, ezt elnyerhessék. Ez az ő első eljövetelének a célja, hogy elhozza Istennek a békességét, hogy adjon nekünk lehetőséget, hogy megszabaduljunk a ítélet alól. A második eljövetelnek a célja pedig az, hogy megbüntesse az igazságtalanságot, az, hogy felállítsa az ő országát, és a népek és a nemzetek az ő uralma alatt éljék az ő életüket. E kettő között van az Úr Jézusnak a halála, feltámadása, mennybe menetele, a Szentléleknek az eljövetele, az egyháznak, a gyülekezetnek az időszaka. Ezt a két eljövetelt és ennek a két eljövetelnek a célját nagyon szépen összekapcsolja egyébként a zsidókhoz írt levél, 9. fejezet 28. verse, ahol azt olvassuk, hogy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Ez az első eljövetele, a szenvedő messiásnak, a népért meghaló messiásnak az eljövetele. Aztán így folytatja, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják ő üdvösségükre. Ez pedig a messiás visszajövetele, vagy a második eljövetele ebbe a világba. Olvasunk egy érdekes párbeszédet Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 33. verstől. Arról van szó, hogy az Úr Jézus arról beszél, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, embereknek a kezébe adatik, és meg kell majd halnia, de harmadnapon fel fog támadni. Tehát beszél az ő eljövetelének a céljáról, arról, ami Isten akaratából rávár, amit neki vállalnia kell érettünk. Ugye fájdalmas, nehéz és szomorú dolgok ezek. Oda mennek a tanítványai, és mintha semmit nem hallottak volna abból, amiről Jézus beszélt, vagy föl se fogták volna, amit az Úr Jézus mondott nekik. Azt mondják ott a tanítványok közül, hogy add már meg nekünk azt, hogy amikor te uralkodni fogsz, akkor hadd uralkodhassunk mi is te veled. Jézus az ő haláláról beszélt, ők meg már azon gondolkodnak, hogy hogyan fognak Jézussal együtt uralkodni itt ezen a földön. És nem utasítja el egyébként az Úr Jézus ezt a kérést, nem mondja azt, hogy olyan dologról beszéltek, ami butaság, hanem azt, hogy ennek még nincs itt az ideje. Még most másról van szó, még most másnak kell történnie, történetesen annak, hogy most még szenvedni kell. Most még gyötrődni kell, most még meg kell halni. És a dicsőségbe a szenvedésen át vezet az Úr. Pál apostol által a Szentlélek nagyon szépen összefoglalja, mikor ezt mondja, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy öröm dicsőséget szerez nékünk. Úgy, mint a mi Urunknak, aki eljött azért, hogy meghaljon, aki aztán majd visszajön azért, hogy uralkodjon ebben a világban. A 9. vers arról szól, azt olvassuk, hogy összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Ez a vasvesszőnek ez a képe, ez is többször előjön a Jelenéseknek a könyvében. Például olvasunk 3 helyen is, aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel. Törje őket össze, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól. Ugye teljesen egyértelmű, hogy itt is a második Zsoltára való második Zsoltár beteljesedése van. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltett minden népet. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket. Micsoda ez a vasvessző? Ha a vasra gondolunk, akkor ugye a keménység, a szilárdság, a rendíthetetlenség képe van előttünk. Ha meg a vesszőre gondolunk, akkor az irányítás, az uralkodás, a fegyelmezés képe jelenik meg. Tehát a vasvesszővel uralkodó messiás azt jelenti, hogy keményen, de igazságosan pásztorolja, vezeti a népeket és nemzeteket. Térjünk vissza arra, ahonnan kezdtük, a hangokra, amelyek megszólalnak ebből a Zsoltárból. Az első 3 versben a lázadó ember hangja szólal meg. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleiket. Az emberi gondolkodás, az emberi természetnek a egyértelmű sajátossága az önállóságra való törekvés. Nem kell az Isten. Nem kell az, aki nekünk törvényt szab, majd mi megszabjuk a saját magunk törvényét. Ez a lázadás, az ember lázadása a teremtő Isten ellen már az Éden kertjében kezdődik, a kígyónak a csábítása által, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Nem fog az Isten uralkodni felettetek, nem az Isten fog nektek törvényt szabni, nem az Isten határozza meg a ti utaitokat, hanem ti saját magatok fogjátok azokat megszabni. És látjuk is, hova vezet az emberiségnek ez az önállósága, az emberi gondolkozás, az emberi függetlenség, az Istentől való függetlenségnek, mennyi fájdalma, nyomorúsága, szenvedése van. Nem kell az Isten, mi jobban tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Még hívő gondolkozásban is tetten lehet ezt érni, saját magunknál is akár. Nem kell az Isten törvénye. Én jobban tudom, én fölötte állok, majd én törvényt szabok magamnak. Engem sokszor megdöbbent az, amikor hívő emberek viselkedésében, cselekedeteiben megjelenik azt, hogy fiket hányok az Isten akaratára, az Isten törvényére, az Isten rendelkezésére, és majd én megszabom a saját magamnak az útját, majd én írok saját magamnak a törvényt. Megszólal tehát a lázadó embernek a hangja. Mennyi ilyen hangja bennünket nap, mint nap, ugye? Úgy mindenhonnan látjuk ezt a Istentől való független embernek a hangját, gondolkozását, az Isten semmibe vevő, az Istennel nem gondoló, az Istennel nem számoló emberi gondolkozást. Azután megszólal az Atya. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Annyira hiába való ez az emberi próbálkozás. Annyira hiába való ez az emberi függetlenedés. Nem lehet. Nem tudtok függetlenedni az Istentől. Úgyis az Isten uralkodik felettetek. Ha akarjátok, ha nem. Azért, mert ő mindenható. Mert ő mindenek felett való. Ő végez a teremtés. Ő teremtette a világot, és mint teremtőnek teljes joga van ahhoz, hogy megszabja a törvényeket, a fizikai törvényeket, a szellemi törvényeket, az erkölcsi törvényeket, amik szerint élni kell. Nem írhat a teremtmény, nem írhatja fölül a teremtmény a teremtőnek a törvényeit. Az fog megvalósulni. Megszólal a 7. verstől az Isten fiának, a fiúnak, a messiásnak a hangja. Azt mondja, hogy ő az, aki uralkodik, azért, mert a hatalma Istentől származik. A felkent Jézusról azt olvassuk Filippi levélben, hogy úgy jött ebbe a világba, hogy önmagát megüresítette. Úgy jött el közénk, és Isten volt az, aki felkente. Ő hirdette ki, íme az én fiam. Ő adta neki az erőt és a hatalmat. Az örökké való lélek által cselekedett itt közöttünk. Amikor itt járt a földi létben, olyan volt, mintha egy áruha, egy palás lenne fölötte, ami eltakarja az ő királyi hatalmát. De néha ez a királyi hatalom, ez a palás, ez a ruha, ez megvillant, amikor bűnöket bocsátott meg, embereket gyógyított, megszabadított, amikor tanított, micsoda hatalommal cselekszik, mondják. Van egy, azt hiszem gyermekének, mint biztosan tudjátok, hogy köztünk él, köztünk jár az áruhás király. Van ilyen ének, úgy ez nem csak én képzelem el. Pontosan erről van szó. Köztünk él, köztünk jár az áruhás király, itt volt ezen a földön, de a királyi ruhája, a királyi palástja az oly sokszor megvillan. Az Úr Jézusnak a földi hatalma és az Úr Jézusnak az uralkodása az Istentől való, ezt senki meg nem kérdőjelezheti. A 10. verstől pedig Isten szent lelke szólal meg, és megtérésre hív. Hiába való, amit csináltad. Okuljatok ti ebből, fölnek a bírái. Okulj te ebből, ember, gyere az Úrhoz, félelemmel szolgáljátok az Urat. Csókoljátok a fiút. Ez jelenti azt, hogy boruljatok le a fiú előtt. Fogadjátok el őt, hogy ő a ti életeteknek az ura, a ti életeteknek a királya. Megtérésre hív Isten szent lelke a Zsoltáron keresztül. És van egy hang, ami ebből a Zsoltárból hiányzik. Az az én hangom, meg a te hangod. És a kérdés az, hogy mit válaszolunk mi erre, a Szentléleknek erre a hívására, hogy csókoljátok a fiút. Boruljunk le az Úr előtt, és adjunk neki hálát, és magasztaljuk a